Sok szeretettel köszöntjük a Holonet Krónikák hallgatóit és nézőit, mert ezúttal videófelvétel is készül rólunk. Ez most nem egy sorszámozott epizód lesz, hanem egy külön kiadás. Abból az apropóból részben, hogy most 6 éves ez a műsor, 2018. február 18-án volt az első adás.
Micsoda meglepetés ez most nekem.
plusz a másik apropó, hogy a Magyar Star Wars Klub elnöke is elfogadta meghívásunkat.
Csak vezetője.
Vezetője, elnézést kérek. Úgyhogy akkor be is mutatom a beszélgető társaimat. Barta Zoltán, szervusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. És hogy...
Én még jobban örülök, higgyétek el.
És hogy végre találkozunk, mert mi még sose találkoztunk eddig. Ti már mindannyian egymást már valahogy szegről-végről ismeritek. Én csak ott nem tudom, mennyire látszik a kamerák látóterében, hogy az író.hu féle gyűjteményben közösen vagyunk egy oldalon, a tartalomjegyzékben, de egyébként még élőben nem találkoztunk. Állandó beszélgetőtársam Váci Krisztián szintén itt van.
Szervusztok!
Sőt, nem csak, hogy itt van, hanem ő a házigazda. És hát nagy örömömre szolgál, hogy Ede ismét veteránként csatlakozott hozzánk.
Hello, sziasztok!
Úgyhogy vágjunk is bele a beszélgetésbe.
Vágjunk! Zoli, egy kicsit tudnál nekünk mesélni? Ugye a Star Wars Club az már egy igen nagy múltra visszatekintő Star Wars Club itthon. Egy kicsit mesélj nekünk róla.
Hát mit mesélhetnék? 28 éves lesz idén. Tehát ez már egy igazán nagy felnőtt kornak számít. Ez gyakorlatilag egy baráti társaságból alakult ki, mint sok minden más ilyen rajongói klub. Ugye az volt a lényege, hogy volt egy Petőfi Csarnok nevű műintézmény, annak volt egy bolhapiaca, ahol időről időre minden hétvégén összeverődtek a fiatalok, nagyon sok fiatal, és az akkori 20 évesek között ki gondolta volna, 90-es évek elejéről beszélünk, nagyon sok Star Wars rajongó volt, akik kihozták a kis műhűrjeiket, kacatjaikat, nem feltétlenül azért, hogy eladják, hanem azért, hogy megmutassák, hogy nekem ez megvan. Leginkább action figurák, újságcikkek, poszterek, ilyesmik. És ezek az emberek elkezdtek egymással kommunikálni arról, hogy milyen jó is ez az egész, hogy mi közös hangon beszélünk, közös nyelvet beszélünk, és hogy ennyire szeretjük a Star Wars-t. És aztán jött az ötlet 96-ban, akkor már elég sok ilyen kis klub volt a Petőfi Csarnok égisze alatt. Ugye volt egy nagy klub, zenei klub, a Depeche Mode klub, és amellett viszont volt sok apró, köztük például a Star Trek klub, akkor már létezett, és kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha a Star Wars is egy klubos, nem azt mondom, hogy intézményé, inkább egy ilyen rajongói közösségé formálná a Petőfi Csarnok égisze alatt ez a kis közösség. És megtörtént ez, és 96. október 29-én, ha jól emlékszem, csütörtökön, akkor volt az első ilyen alkalom, amikor ott összejöttek. Elég sokan, meglepően sokan, pedig ugye akkor reklámozásról nem nagyon beszélhettünk, tehát szájhagyomány útján terjedt ez leginkább, fölhívogatták egymást az emberek, és mondták, hogy figyeljetek, lesz egy ilyen összejövetel, gyertek el. Ha érdekel valakit, nagyon sokakat érdekel. Tehát a fényképet látva, amik akkor készültek, teljesen megdöbbentem, nagyon sok arc fiatalom köszön vissza rám, ugyanazok, akiket most is látok, és nagyon sokakat meg azóta sajnos eltűntek a képből, sőt volt, aki sajnos örökre eltűnt. És engem nagyon furcsán érintett a dolog, hogy engem például nem kerestek meg, pedig az ismertségi körömből jó néhányan ott voltak a megalakuláskor. És egy haverom akkor azt mondta, aki a klub vezető helyettese volt, Bori István, hogy hát figyelj, azért nem kerestük meg, mert úgy gondoltam, hogy téged már ez nem nagyon érdekel. Ó, mondod, köszi! 97 márciusában végülis lementem egy ilyen összejövetelre, azzal az ötlettel, hogy érdekelné őket, akkor már intenzíven foglalkoztam számítógépes grafikával és kiadás szerkesztéssel alapfokon természetesen, és hogy érdekelné őket esetleg egy klubújság. És azt mondták, hogy igen, hogy mutassak terveket, csináljuk meg, és mi lenne, ha. És így született meg az Ecobase című újság akkor, amivel elég sok szám, 26-27 szám készült összesen. Ami egy nagyon kis egyszerű kiadvány volt, fénymásolva tudtuk megoldani a sokszorosítást, ugye ez még mindig a 90-es évek, és az is nehézkesen ment, tehát azért nem úgy történik most, hogy bemegyek egy digitális nyomdába, és ugye van elég pénzem, akkor bármit meg tudok csinálni, akármilyen színvonalon, akkor ez még nehéz volt nagyon. És gyakorlatilag ez volt az első olyan lépés, hogy azt vettem észre, hogy a klub körül nem csak azok jelennek meg, akiket úgy egyébként érdekel a Star Wars, hanem akik kreatívan benne is akarnak lenni. Tehát hirtelen előkerültek, akik baromi jó maszkokat, jelmezeket kezdtek el csinálni. Előkerültek azok, akinek voltak ötletei arra, hogy csináljunk klubfilmet. Tehát ilyen mozgalmas, hogy ha már be vagyunk költözve, akkor már történjen valami.
Akkor már volt egyébként epizód 1 láz, akkor már lehetett tudni, hogy lesz új trilógia?
Lehetett tudni, hogy lesz. Ugye 97 március, február március, akkor jött be a Special Edition. És az hirtelen nem felkavart az állóvizet, hanem egy óriási sziklát dobott az állóvízbe, aminek a hullámai szétterültek mindenhol, és megint mindenki arról kezdett beszélni. Aztán megjelent ugye a Semiknek az első képregénye, ugye május környékén, ha jól emlékszem. És innentől kezdve nem volt megállás, és egyfolytában mindenhol a Star Wars, Star Wars, Star Wars. Tehát mint hogyha előtte is voltak már ugye ennek jelei, még a THX-es videókiadás idején, 95-ben, előtte meg ugye a Birodalom örökösei könyvkiadás, tehát azért voltak apró lépések, de a Special Edition-nél volt az, amikor valami elképesztő volt a izé, és akkor mindenki így állódott, hogy úristen, megint Star Wars, moziban van Star Wars, nézzük meg a Star Wars-t. Lesz majd új trilógia, a gyerekek, hát ez valami elképesztő. És akkor volt az, kezdett beszivárogni a Star Wars Insider magazin Magyarországra, volt egy bolt, Troll Barlangnak hívták, ha jól emlékszem, a Balcsi-Zsinicki útra került, tehát utána a székhely, először Oktogon mellett volt, és ott meg lehetett venni ezt az újságot, és ott benne voltak mindig a friss hírek, információk, interjú, Rick McCallummal volt egy interjú sorozat, minden számban benne volt, és beszélt az új trilógiának a forgatásáról.
Ez volt a Prequel Update című.
Pontosan, Prequel Update
című sorozat.
Ez nagyon jó volt, és nagyon sok mindent elmesélt arról, hogy például ott volt először az, hogy ebben mesélt először arról, hogy az nem Palpatine, hanem Palpatine kell mondani, és nagyon sok ilyen volt. És ott volt először az, hogy hát csak 6 rész lesz a szaga, nem 9. Uh-huh. Tehát mi csak 6 részhez tervezünk. És ezeken teljesen meg voltam gyökölve. Hát én...
Sokak szerint ez egyébként így is maradt.
És ezt teljesen jogosan mondják.
De szerintem szóval... ez olyasmi volt, mint a 95-ös kiadás végén, amikor ezt reklámozták, hogy most még hozzájutott,
utoljára
és eltűnik a galaxisból. Ez úgy benne maradt. Teljesen le voltam fagyva, hogy nem már, hát ezt nem viszem el.
Igen, és végül is akkor már ugye intenzíven dolgoztak már egy éve, amikor az megjelent az a videók, azért egy éve már dolgoztak a Special Edition-on. Tehát akkor már teljesen más terveik voltak ez az egésszel. Szóval most visszatérve a klubra, gyakorlatilag így kezdődött, ezek voltak az első lépései. A Petőfi csarnok jó néhány évig helyt adott ennek a dolognak. Aztán rá kellett jönnöm inkább arra, hogy van az a pont, ahol már túllépünk a Petőfi csarnok keretein, és már nem alkalmas ez a hely arra, hogy egy ilyen klubot üzemeltessünk. Túl nagy figyelem vetült ránk egyébként, tehát mindenki kíváncsi volt erre a klubra. Úgy nem csak rajongók, tehát magánemberek, hanem a média is. Tehát nagyon sokszor megkerestek, hogy rádióműsorokba, tévéműsorokba menjünk el, és hogy beszéljünk a Star Wars-ról, beszéljünk a izékről, mert hogy ti annyira értetek hozzá. Tehát ezt összekapcsolták, hogyha van már egy Star Wars klub, akkor biztosan nagyon értetek a Star Wars-hoz. És ez nagyon jól esett egy időben. És egyébként sokkal jobban szerettem a rádióműsorokat, mert ott volt úgy, hogy egy órát ott tudtunk ülni, és beszéltünk, és nagyon sok mindent kifejtettünk. A tévéműsor meg volt, úgyhogy hát van 3,5 perc, ja. Akkor ebben most gyorsan daráljunk el, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok. És ez így fölálltam így a végén, ennyi, kár, köszi. Szóval volt egy ilyen nagyon izgalmas időszak a 2000-es évek elején, és a legfurcsább számomra az volt, hogy 2005-ben, amikor már az újságok is tényként kezdték el közölni, hogy akkor most Lucas abba adja a Star Wars, és nem foglalkozik tovább vele, és vége, mert ugye a harmadik rész után ez volt a szöveg, akkor így álltam, és így széttáltam a karomat, hogy most ezt komolyan elhiszitek, hogy itt vége lesz a Star Warsnak ezek után, ami most így lement, meg az első trilógia után. Tehát ennek sose lesz vége. Tehát képzeljétek el, hát ott volt benne az újságban. Igen, és? Tehát most ez komoly. Aztán ugye jöttek a hírek, a Clone Wars animációs filmekről, ugye a sorozatról, mozifilmről, stb. És mondtam, tessék, itt van, látjátok? Tehát, hogy ez menni fog tovább. És akkor került szó először, hogy lesz tévésorozat 2008-ban. És Az is nagyon érdekes volt. Egymás után kaptam a megkereséseket, hogy én protezsáljam be majd egy kaszkadőr csapatot, akik szívesen szerepelnének, hogy dolgoznának a készülő Star Wars sorozatban, 2008-ról beszélünk. Vagy hogy jelmezesek, hogy ők szívesen lennének statiszták jelmezben, és néztem így rájuk, hogy gyerekek, mi vagyok én? Tehát én a klub vezetője vagyok. Hát pontosan. Szóval volt egy olyan érzésem néha, hogy a klubot nagyon túl értékelik ilyen szempontból. Két jellemző dolog volt, álltam a villamoson 99-ben, ki volt plakátorozva epizód 1, óriás plakátokon, és akkor három szereplőt tettek egy óriás plakátra, a Darth Maul, azt hiszem az Amidala, és talán a Obi-Wan Kenobi volt így egymás mellett. Ez ugye montázsal volt összerakva, hogy szürke háttérrel. És arra szólunk a 80-as trollival, csúcsforgalom kellős közepén, és pont a plakát előtt álltunk meg, és két srác dumál, ez a film, amit azok a magyarok csináltak? Ugye a Füle Zolynak a Sötét Oldalt című film, ja, azt már leadta az RTL Klub. És akkor én néztem én rájuk, hogy mi van? És akkor a másik, igen, azt hiszem ezek. Hát azok milyen ügyesek? Ez az egyik. A másik ugyanez villamoson, akkor is a plakát előtt ment el az egyes villamos, csak akkor a Robert Károly körúton, és akkor azt mondja az egyik srác, hogy hát jó lenne jegyet szerezni az epizód egyre, de az a baj, hogy hát képtelenség, mert a klubosok az összeset fölvásárolták két hónapra előre. Mert mekkora ez a klub? Te jó ég! Én végig gondoltam, mert ugye hallottam már akkor, hogy 11 kópiával fog menni, indulni a film, és hát összes egyet fölvásároltuk, hát én nem is tudtam. Én teljesen meg voltam lepődve rajta. Úgyhogy voltak ilyen dolgok, de nem szóltam nekik, mondom, maradjon meg ez, hogy tényleg a hatalmas a klub, hogy fölvásároltuk, két hónapra előre minden egyet fölvásároltuk. Hogy nagyon az érdeklődés tényleg a kellős közepén volt a klub, és ez nagyon jó volt. És nagyon, nagyon örültem neki, hogy ilyen a Nimbusza, amiközben nagyon kellett kapaszkodni azért, hogy jó műsorokat, jó programokat csináljunk, és hogy olyan embereket tudjak magam mellé vonzani, akik tényleg szívvel, lélekkel részt tudnak venni a munkába, úgy, hogy közben ugye ez egy hobbi. Tehát, hogy nekünk ez tényleg ilyen szórakozásból áll az egész, és a zsebünkből fizetjük ki ennek a költségeit.
És mit gondolsz egyébként, ez már hogyan változott? Most már azért van számtalan cosplayes, mint a Force Alliance-osok, vagy az 501-es légiónak, ugye itthon is van csapata. Hogyan értékeled a mai rajongó közösséget? A 90-es évekhez képest?
Egyrészt az, hogy nagyon örülök neki, hogy sok rétű. Tehát az, hogy mindenki megtalálja, és az, hogy nekem az volt mindig is a fixa ideám, hogyha ha születik egy új társulat ebben a műfajban, akkor nem kell bántani egymást, nem kell egymással rivalizálni, meg nem kell. Oké, meg lehet keresni egymást, lehet együttműködni, de hogyha valakinek külön útja van, külön elképzelései vannak, akkor az csinálja azt. Tehát ez teljesen egyértelmű. Ez olyan, mint hogy mikor egyszer megkérdezték tőlem, még az is a 2000-es évek közepén volt egy interjúban, hogy nem bánom azt, hogy több ilyen klub van most már Magyarországon. Mondom, szerinted Amerikában hány klub van? És akkor volt 400. 400. Az official klubon kívül volt 400 klub. És volt, ahol 10 voltak, volt, ahol meg 250-en. Tehát ez teljesen változó volt. És azóta szerintem ez már hatványozódott ez a szám.
Az én mondtad, hogy official. Mitől lesz egy klub official, és mitől nem az?
Egyetlen official klub van egyébként a világon, ez az amerikai. Tehát az, hogy nekik van egy olyan papírjuk róla, hogy ők hivatalosan megjelenhetnek a Lucasfilm égisze alatt tartott rendezvényeken, vagy akármiken. A többi klub az egyáltalán nem az. Tehát, hogyha valaki officialnek mondja magát, vagy officialnek képzeli magát, akkor az nem fedi a valóságot. Tehát én ezt a témát alaposan körbejártam, akkor, amikor ugye a Star Wars Insider kiadási jogát megpróbáltuk megszerezni Magyarországra. És nagyon hosszú tárgyalás sorozat után derült ki, hogy ez nem megy olyan egyszerűen, nem olyan könnyű dolog, és ugye nagyon kemény pénzt kell fizetni a licenszjogért egyáltalán, hogy ezt megtehessük. Úgyhogy nem is kapott más official minősítés klubként, kiadóként igen, tehát amikor megjelent egy német országban megjelent az Insidernek a német változata, az ugye official magazinként van apostrofálva. Azért, mert a magazinra vették meg a licenciókat. Tehát a licenciókat azt nem dobálják csak így, és nagyon meggondolja a Lucas Licensing, aki konkrétan csak ezzel foglalkozik, ez a célcsoportnak egyik darabja, hogy ezeket a licenciókat menedzselje és gyakorlatilag értékesítse.
Igen, hát Simon Zolival történt interjún keretein belül megismertük ezeket a pontokat, azért valamelyes.
Bizony, hát volt, igazából volt három olyan Hornet Krónikák adás, ami Lucasfilm által engedélyezett, vagy hogy is fogalmazzak.
Hát igen, ott ugye ott bekerült egy adatbázisba, hogy itt Simon Zoli interjút adott nekem.
Jaja, tök jó.
Igen, ilyen nekem is volt, amikor például megkerestem Steve Sansweetet, aki akkor a 2000-es években még, ugye 2011-ig a Lucasfilm rajongói kapcsolatok vezetője volt, és egyszerűen mondta, volt egy ilyen megjegyzés, hogy szívesen küldjék nektek hivatalos képanyagot például az Ecobase-hez, akkori Ecobase-hez. Aha. És én mondtam, hogy jó, szeretnék, mert most például színesben meg tudnánk csinálni az Ecobase-t, akkor már volt digitális technika, és mi lenne, ha. És aztán végig is offsetten lett elkészítve, és ennek köszönhetem a nyomdaipari pályafutásomat. Tehát amikor meglátták ezt az újságot, elmentem egy állásinterjúra, és meglátták az újságot, és kérdezték, hogy mivel lett ez nyomtatva, és mondtam, hogy négy verkes Heidelberggel. Föl vagy jöjjön. Tehát ennyi elég volt, mert azt érezték rajta, hogy ez a gyerek ért hozzá, amiről beszél. Tehát, hogy nem csak az, hogy igen, elvittem nyomdába, és hogy nyomták is akkor ezért, hanem négy verkes Heidelberggel, oké, föl vagy véve, és el volt intézve.
Ez nem az a szám volt, aminek a címlapján a Dukugrov szerepel?
Igen,
az nekem is megvan.
Dukugrov volt. Ez egy nagyon, nagyon ritka
dolog. Az egy szuper igényes, tartalmilag is kinézett, az csodálatos egy újság. Amikor ez hozzám eljutott, tőled rendeltem meg postán, akkor nem hittem el, hogy ilyen van Magyarországon, de király, mert ugye voltak már ilyen külföldi lapjaim, nekem is volt a német nyelvű, meg talán már akkor volt Insiderem is, és mondom, ez teljesen jó felveszi a versenyt a nyugati Star Wars újságokkal.
Ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy olyan minőséget tegyünk le, és amikor kiküldtem egyébként, és ez most nem dicsekvésként mondom, kiküldtem a Sansweetnek, teljesen meg volt lepődve rajta.
Tök szuper.
Úristen, tehát ez 2003-ról beszélünk. Úristen, ilyen minőséget tudtok Magyarországon? Hát mondom, sokkal minőségebbet is tudnánk, ha lenne több pénzünk. Mm-hmm. Most képzeld el azt, hogyha volna rá pénzünk erre a magazinra, hogy igazából, akkor milyen minőséget tudnánk letenni az asztalra. Úgyhogy nekem utána nehéz volt visszaállnom, úgy azt, akkor az Ecobase abban maradt, végülis az én döntésem volt, hogy ne vigyük tovább, mert nehéz lenne, és egy kicsit lépjünk vissza, és akkor született meg a Starfighter magazin, az egyszín feketében, és hát köznyelven szóval fekete-fehérbe készült, de az is már olyan szintet próbált megütni, hogy túlmutasson a sima fanzinen, mint olyanon. Tehát csak klubos terjesztésem elő, igaz, hogy fekete-fehér, de azért jól nézzen ki. És amikor azt is már sikerült megcsinálni színesben, akkor a számomra azt mondtam, hogy na, ez amit már tudok vállalni. Tehát ez már az a vállalható színvonal, amire azt mondom, hogy ez tényleg a nevemet adom. És mindig az is volt a fix ideám, ha ír bele valaki egy cikket, akkor ne nick néven, hanem adja hozzá a nevét. Aha. Tehát írja oda, hogy Jenőfi Norbert például, hogy Barta Zoltán, hogy XY, tehát hogy igazi nevet adjanak hozzá.
Most a Jenőfi Norbert eszembe jutott, hogy pont ebben az újságban, amiről az előbb beszéltünk, a Dukugrófos Ecobase-ben volt neki egy szuper írása arról, hogy mi lesz majd a Star Wars jövője, hogy merre felé mehet az út, és ő az egyik lehetőségként beírta azt is, hogy eltörlőnek, mindent eltörölnek, és újra kezdik a kánont gyakorlatilag. És mondom, ezt ilyen nem lehet. Nem akartam elhinni, hogy ez opció.
És ez történt.
És ez történt.
Ő egyébként egy nagyon jó koponya volt, sajnos meghalt azonban. Súlyos betegséget kapott, 51 éves volt talán, amikor meghalt néhány évvel ezelőtt, 2018-ban. És egy nagyon nagy veszteség volt, mert nagyon okos srác volt, és tényleg ilyeneket írt. Tehát ő nagyon nagy képben látta a Star Wars-t, gyakorlatilag minden szegmensét, és nagyon kíváncsi volt az egészre. Úgy alapvetően. Tehát nem csak egy-egy részét figyelte a dolgoknak, nem csak a filmeket, mert találkoztam olyan rajongókkal is, akik azt mondták, hogy na, a filmeken kívül hagyjuk a többit, könyvek, képregények, szerepjáték, meg mit a videójáték, az őket nem érdekli, csak a filmek. Abban nagyon otthon vannak tényleg. De a Jenőfi Norbertet minden érdekelte. Úgyhogy, és tényleg nagyon jól csináltam.
Az imént a Jenőfi Norbert kapcsán ugye szóba hoztam, hogy megírta azt a kis esszéjét, hogy mi lehet majd a Star Wars jövője. Ez ugye 2003-as cikk, 21 éves cikkről beszélünk már, és az egyik lehetőséget úgy tartotta, hogy eltörölik a régi kánont, ugye az Expanded Universe-et, és egy totálisan újat fognak majd felépíteni, ami meg is történt. És amikor Zoli az Edével találkoztál 2019-ben, és azt hiszem, talán a Holland Kronikáknak a 39. epizódja lehetett, ezt majd a Stefan Katzenstein megerősíti, hogy megcáfolja. Azt mondtad, éppen az aktuális újdonság az a Mandalori című sorozat volt, és éppen vártuk a 9. epizódját a szágának. És ott azt mondtad, hogy a Mandalori neked visszaadta az életkedvedet. Ebből arra következtettem, hogy az életkedv az valamikor így elment. Meg egyébként más interjúkban is mondtad már, hogy a folytatás trilógia kevésbé nőtt a szívedhez, hogy finoman fogalmazzak. De közben ezt az Edének te úgy mondtad, hogy be voltál öltözve Kylo Rennek.
Azért is csodálkoztam, hogy végre láthatom, hogy kivel is tárgyaltam.
Így van. Hát kicsit karakteresebb arc, hogyha leveszi a zsisakot, mint a filmbeli. De a lényeg, hogy ebből én arra következtetek, és javíts ki, ha tévedek, hogy te már szinte talán kötelességednek érzed azt, hogy olyan dolgokkal is foglalkozzál a Star Wars-on belül, ami lehet, hogy nem szívből jön. Tehát beöltözöl a Kylo Rennek, miközben a Kylo Ren egy olyan szereplő, aki egy nem annyira kedvelt trilógiában szerepel.
Ez így van, de visszakanyarodva az elejéhez, 2015-ben kezdődött ez a Kylo Ren história, amikor ugye kiderült, hogy ő lesz a főgonosza, kvázi főgonosza, ugye most a Snoke utáni főgonosza, ő lesz az úgy Darth Vader gyakorlatilag, és egy teljesen másfajta, teljesen új szemléletű főgonoszt akarnak színre vinni, mint akit korábban ismertünk. És először úgy tetszett a dolog, hogy jó, oké, akkor most rugaszkodjunk el a régi dolgoktól, és amúgy is ennek van aktualitása, és ilyenkor jobban ráfigyelnek az emberre. Nem azért maga mutogatásként, hanem akkor lehet, hogy egy rendezvényen, hogyha Kylo Renként fogok megjelenni az új film kapcsán, és akkor bődületesen sok helyre mentünk. Tehát 2015-ben a premier előtt és után gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy végig turnéztuk az országot, de nagyon sok helyre meghívtak minket, premierekre, céges bulikra, meg úgy, hogy cégek kibéreltek mozikat, és arra mentünk el, meg mit tudom én, és volt is egy ilyen probléma ebből, hogy megkért a szervező, hogy álljak oda az ajtóhoz, amikor jönnek be az emberek, és a jegyeket ugye ellenőrzik, és ott álljak az ajtóba, és akkor ott jött egy család, és akkor teljesen le voltak gyökölve, és mondták, hogy álljak egy kicsit arra, mert a kisfiú nem mer bemenni a terembe, mert ott a kín, ez tök jó, csak hogy most ezt fogja látni 2,5 órán keresztül a moziban, tehát bent a vászlón. Tehát, hogyha most nem mer bejönni, akkor nem mer majd kimenni utána, vagy ez hogy lesz? Egyébként pedig egy furcsa dolog történt. Korábban nem volt jellemző az, hogy 10 évesekkel is tele lenne a klub. Most igen. Mert minden korosztály, amilyen ugye másképpen, ugye a mi korosztályunkra most a 70-es, 80-as éveket értem, a 90-es, 2000-es évek teljesen másképpen viszonyultak a Star Warshoz, és most a legutolsó trilógiánál, meg a tévésorozatnál, meg a mostani 10 évesek másképpen viszonyulnak hozzá. És egy jó pár éve megjelentek a 10 évesek, akiket nagyon hiányoltam a klubból, tehát kisgyerekként ott voltak, aztán eltűntek, aztán 20-as éveik végén jöttek vissza, vagy már családosként jöttek vissza, mert a régi emlékek, nosztalgia, stb. És hozták a gyerekeiket. Na most ezek a gyerekek viszont utána ott maradtak. És nekik szólt Kylo Ren. Tehát az a lázadó típus, aki szemmelgy az apjával, meg ott hagyja a zsererendet, meg mit tudom én, és erre rá kellett jönnöm, hogy jönnek oda, hogy Kylo Ren, közös fotót lehet vele csinálni, és legutóbb is ott voltunk egy egyetemi bulin tavaly előtt például, ahol teljesen meg voltak őrülve a Kylo Renért. És az a korosztály, akiknek ezt csinálták konkrétan, de nem nekünk, és rájöttem, hogy szórakoztatom kell az embereket. Tehát most én azt, hogy nem Rómoszagosnak öltözök, vagy Obi-Wan-nak, hanem Kylo Rennek, ezzel most az ő, nem azt mondom, hogy ízlésüket kiszolgálom, hanem nekik kedvezek azzal, hogy az ő hősüket a Star Wars-ból most idehozom, antihősüket a Star Wars-ból. Úgyhogy ez egy elég furcsa dolog, csak ezekre mind-mind rá kell jönni folyamatosan az embernek, hogy nem mindig azt kell csinálnom, amit én akarok, hanem meg nem is azt, amit mindig elvárnak tőlem, hanem azt, amit úgy gondolom, hogy másoknak jót teszek vele. Uh-huh. És másoknak egy kicsit azt mondom, hogy jó, oké, gyertek, és akkor fotózkodjunk, és bóckodjunk, és akkor most én vagyok a Kárólen nektek. Erre a estére például, amíg ott vagyunk egy ilyen rendezvényen. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt a dolog. Annyiból az tényleg igaz volt, és a mai napig is, hogy a Mandalorian nagyon sokat változtatott azon, hogy teljesen el voltam keseredve rajta, a Rogue-t leszámítva. Ugye 5 film volt, és ez a trilógia ezért katasztrofális volt, és főleg a 9. rész, amen, az pedig minden képzetemet alulmúlta. Tehát az, hogy a jelenteket egymás után dobálunk, nem vagyok egy film esztéta, de azt mondom, hogy ha egymás után rakunk jelenteket, ott még nem lesz film. Tehát kellene lennie valami sztorinak, valami kohéziónak, ami összetartja ezt az egészet, és az erő, ez nagyon kevés ehhez, gyakorlatilag a filmben megjelenített erő, és a Rogue-ban viszont azt láttam, hogy fiúk, ti meg tudtok filmet csinálni.
Igen, igen.
Tehát, hogyha van valaki, akik gépközlebb ötletei vannak, és nem J.J. Abrams-nek hívják a rendezőt, akkor már is megtörténik a csoda. A Szólóban volt egy kis fenntartásom, nagyon szórakoztató egyébként, de az inkább egy western film. Tehát a vonatrablással, ezzel a izével, a pisztolyhősködés, semmi mindennel, egy klasszikus westernre emlékeztetett, és sokkal jobban Han Solo film helyett inkább Lando Calrissian filmnek gondoltam, mert sokkal nagyobbat alakított ugye Donald Glover, igen, igen, ebben a filmben. Sokkal energikusabb karakter volt, hogy Alden Ehrenreich mennyire volt jó választás, vagy mennyire nem, hát ugye azt mindenki döntse el maga. De én ennek a filmnek csak egy közepest adok, viszont még mindig szívesebben megnézem, mint az új trilógiának a darabjait. A Rogue-ról viszont még csak elismerően tudok nyilatkozni. Uh-huh. Tehát azt a filmet úgy összerakták, és olyan háborús drámát csináltak, ami igazán Star Wars volt. Tehát ez nagyon megmutatta azt, hogy ez tényleg nagyon átgondolták, nagyon kidolgozták, nagyon ott van a helyén, és nem annyira tolakodóak azok a visszautalások, a Saktól kezdve, a Probdroidig, meg minden nagyon ott volt a helyén, minden nagyon ki volt találva, és nagyon jó befejezés volt, és tényleg átmegy, ahogy vége a filmnek, és rögtön kezdődött a negyedik rész, abban a pillanatban hihetetlenül jó volt. Tehát nekem az tökre föl voltam dobva, hogy fiúk, ez az, akkor most ezen az úton tovább. És aztán megint következtek a csalódások, úgyhogy a Mandalorian az arra viszont azt mondta, hogy hát ez elképesztő. Hát ez valami hihetetlen, és amikor az első fotót megláttam róla, sajnos én ilyen első pillantásra ember vagyok. Uh-huh. Tehát az első trélert, mikor láttam az epizód 7-ből, és megjelent Finn a sivatagban, és fogtam a fejemet, hogy ilyen nincsen, komolyan, tehát ezt nem hiszem el, ez nektek, és mindenki ott lelkendezett, hogy nem láttatok még így szárnyút, meg falkont repülni, meg tájvadászt, tehát most ez komoly? De hát, jó, oké.
A Mandalorian... Az a lihegős film.
Tehát igen, az igen, a igen, és mikor a Mandalorianről megláttam egy darab képet, a Mandalorianről, az első promóciós képet, amit a forgatásról közzétettek, még sehol nem volt semmilyen info a filmről, meg utána ugye azt a villás puskát, ami le volt kérdés, és beugrott rögtön, hogy
Hardy Special.
Mondom, úristen, és annyira energikusan ott jött az úton, ugyanazon
a Nevárói utcán,
igen, hogy teljesen maga alá gyűrt ez a izé, hogy úristen, ez valami hihetetlenül nagy dolog lesz.
És csak egy egyszerű fénykép, hogy jön egy mandalori ruhás
egyszerű
fickó.
Fotó volt, igen. Egyszerű fotó igen, volt. Igen. És utána az első rész, mikor elkezdődött, és bement a kocsmám, és lerendezte azt a mandát, gyerekek, itt a helyünk, hát ezt csináljátok, és nem volt probléma, az egész sorozat tök jó volt nekem. Úgyhogy...
Nekem azért voltak problémáim, de összességében igen. Én is tudtam ezzel lelkesedni nagyon.
Azért a harmadik évad itt ott...
Ja, jó, igen. Hát a harmadik
megbotlott.
Évad... Megbotlott. Sokat évadok mindig megbotlanak, és akkor eljön az a pillanat, hogy na jó, akkor hagyjuk abba. Tehát, és akkor kezdjünk valami más, aztán kiderül, hogy az a valami más, ez meg még rosszabb. Tehát voltak sajnos ilyenek, és ugye a Boba Fettre is nagyon sokat vártam, a Book of Boba Fettre, hogy nagyon sok elképzelésem volt már Mandalorian után, hogy az ilyen, akkor milyen lesz a Book of Boba Fett, és akkor ez egy gyenge hármas fiúk, hát ez azért lehetett volna jobb is. Aztán jött a Kenobi, és azt mondtam, hogy ő le fiam egyes. Hát ez mi volt? Mi volt ez a film? Ez borzalmas volt. És akkor jött utána az Andor, az meg megint ötös. Ezt nem értem, tehát amikor...
Neked az is egyes volt, az Andor is.
Nagyon.
Nekem, én azt mondtam rá, hogy ha lenne igazi Star Wars galaxis, akkor az ilyen lenne.
Aha.
Tehát Pontosan ilyen, hogy a birodalom még nincs ott mindenhol, hogy nem kell mindenhol romaszorgosot látnunk, meg folyton az égen a csillagrombolókat, hanem az, hogy van még olyan hely, ahol nem tette be a lábát. Aztán, hogyha van valami gigszer, akkor még beteszi akkor a lábát, beteszi. És elveszi.
A lázadók a kalasnyikok.
Ja, hát jó, igen.
Az egy hülyeség volt, de viszont összességében véve sokkal dramatizáltabb volt az egész, mint a Kerovi, ami egy nagy nulla volt. Tehát egy akkora nagy nulla volt, és annyira üres volt, és annyira vaszak volt az egész történetvezetés a karakterekkel, mi mindennel együtt, és most komolyan a kis Leiával találkozik a Kerovi, és ott izé, ne, majd ezt nem akarom látni, és végignéztem. Tehát, hát,
ezek után nem jobb lesz.
Ezek után végignéztem. Ja, és hát Andor után, mégiscsak tudtok. Aztán jött az Ahsoka, és megint leeresztettem, hogy hát ez most akkor mondom, hogy így fog menni, ez a hullámvasút, hogy egyszer valami nagyon jót csinálunk, és utána még valami nagyon gyengét.
Hát ez így fog menni.
Akkor felkészül az Acolyte.
Akkor az nagyon jó lesz ezek szerint.
Annak akkor jól
kell. Ha a sor mintát folytatja, akkor annak
igen, akkor viszont válasszuk ki, hogy akkor melyiket hova tegyük, és akkor, hogyha a hullámvasút van, akkor ami számunkra nem annyira kedvesnek tűnik, akkor az kerüljön be a hullámvölgybe.
Na jó, viccet. De most ugye idén jön a Skeleton Crew is, meg az Acolyte. Elvileg az Acolyte fog előbb jönni, mert nem tudunk róla pontos dátumot. A Skeleton Crew-nak tavaly kellett volna jönnie, de azt is átrakták idénre. Én egyiktől sem várok úgy igazából semmit, és én nagyon várom, hogy mit hoznak ki belőle. A Skeleton Crew is ígéretesnek tűnik, bár ott talán Csongor neked ugye a gyerek-sztori.
Az hát annyira nem vonz, hogy a főszereplők ilyen 10 évesek lesznek neked most.
Az Acolyte meg szerintem már itt témájában lesz már érdekes.
Én nagyon vártam egyébként a Rogue One után egy olyan filmet, egy következő, esetleg következő antológia filmet, ami arról szólna, hogy a Birodalom szemszögéből például, amit a Battlefront 2-ben megénekeltek, ugye a videójátékban, hogy hogyan menekül meg mondjuk az Endorról egy romosztagos csapat. Hogy ott vereséget szenvednek az Endoron, és nekik vissza kéne jutniunk a birodalmi izébe. És ez annyira benne élt a fantáziámban, hogy ilyen jellegű film, most egy másik sztori is lehetne. Csak nézzük meg azt, hogy ők hogyan viszonyulnának ahhoz, hogy most éppen a birodalom leszálló ágba került, odáig mi voltunk itt az Isten császárok, és mindent megtehetünk ebbe a galaxisban, de most már úgy néz ki, hogy hát nem fogunk mindent megtenni, és ezt a történetet hogyan lehetne feldolgozni. És én nagyon hiányoltam az ilyen jellegű sztorikat, érdekes sztorikat, és ugye ehhez képest jött a Solo, amiek hát már az elején látszott, és főleg az, hogy két hónap alap előtti nem volt még egy normális trailer sem, meg semmilyen ízés, és nagyon úgy tűnt, hogy hát ez úgy el van baltázva, és gyakorlatilag ahogy így visszagondolok rá, ez az első olyan film, ami anyagilag megbukott. Tehát 140 millió bukást, én ahogy összeszámoltam. Tehát ugye sokan azt mondják egy izénél, hogy 300 millióba kerül a film, 375 milliót forgalmaztak belőle, akkor ez valamennyire nyereséges nem, mert a fele megy csak akkor a filmkészítőknek, a másik fele ott van a moziknál. Tehát Amerikában 50%-ot viszel a filmkészítőknek, vagyis a moziforgalmazás, Európában 43 körül van, Kínában például 23. Tehát annyira azért, hogy oké, lenne jó piac, de nincs fizetőképes kereslet, és baromi keveset fizetnek utána ilyenkor. És ezeket mind figyelembe kell venni. És ahogy ezt visszaosztogattam például a Solo esetében, akkor kijött egy ilyen 140 milliós bukta alsó hangon. És akkor még a marketinget, meg ilyesmit nem is számoltam bele, ami nyilván arra is költöttek. És ugye itt volt az a pillanat, amikor arról volt szó, hogy Kathleen Kennedy-nek kínog a széke, mert 140 millió dollárt nem fog senki.
Nem fog,
és megmentették a hátsó felét, tehát ő
azóta neki is folyton ezt revesgetik, ugye, hogy Kathleen Kennedy-nek hogy áll a széke, aztán mindig ugyanaz.
Aztán mindig ugyanolyan stabilan áll a széke. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kell ilyenkor figyelembe venni, hogy mennyit költenek rá, kétszer annyit kell behozni Amerikában ahhoz, hogy nyereséges, nem, hogy nullszázados legyen, tehát hogy 250 millióba került egy epizód 7, 500 milliónak kellett lennie az amerikai bevételnek. Ez 900 valamennyi volt ugye akkor, és az első nekifutásra, tehát az ott nullszázados volt, és utána kezd el termelni a film, amikor Európába, Távol-Keletre kerül, amikor kiadják DVD-n, meg Blu-ray-en, amikor bekerül a tévéforgalmazásokba, stb. Stb.
Utána, hát meg ne felejtsük el a különböző merch-eket, meg a licenszert termékeket, gyűjtemények, stb. Tehát, hogy azért azok is elég sok, igen, sokat nyomnak alatba.
Az nem a filmforgalmazóhoz kerül, az nem a filmforgalmazó, hanem az egy másik zsebbe kerül. És ugye a zsebek nem szokták egymást kiegészíteni. Ott azért vigyáznak az ilyenekre, hogy nem teszik az egyik zsebből a másikba a pénzt. Hanem amit megtermel ez a, ezért az, az ott marad, ti megcsináljátok akkor valamit ezzel az egésszel, hogyha már ilyen mélyre süllyedtünk. Tehát ez, ez más megítélés alá kerül.
Én még annyit hadd tegyek hozzá, kicsit visszakanyarodva az előző témához, hogy Acolyte, meg Skeleton Crew, meg a többi, hogy melyiket várjuk, melyiket nem. Én annak idején, mikor a, akkor a moziból kijöttem a Zsivány 1-est megnézve, én is vártam valamit, hogy majd ezután lesz egy következő olyan film, aminek mondjuk az lehetne a címe, hogy Nem egy botán. Mert hogy tökre szerettem volna, hogyha megcsinálják azt a sztorit, ami ugyanez, hogy hogyan szerzik meg a halálcsillag tervét, csak nem az első, hanem a második halálcsillagét. Hogy szerzik meg azokat a régi kódokat, ami, ami már régebbi kód, de még érvényes ugye a, az űrkomphoz. Az űrkompot hogy szerzik meg? Én erről szerettem volna látni, és ilyen Acolyte-ok engem nem izgatnak. Tehát ilyen, hogy Luke előtt 200 évvel mi volt, az engem nem érdekel.
Jó, hát az Andor valamelyest azért ezt kielégíti, hiszen pont ezt a kémes vonalat erősíti.
Igen, és ebben bízok, hogy az valahogy ez visszahozza, csak ugye a Birodalom visszaáll, meg a Jedi visszatér közötti időszakot még így filmileg, én nem tudom, hogy láttuk-e, szerintem nem. De ma sorozatilag se, igaz? Nem nagyon van ez kifejtve.
Nem. Hát az ott egy fél év volt.
Vagy egy. Egy vagy
hát fél. Ja. Ugye a Birodalom visszaáll, Jedi visszatér között fél év telt el. Naptár szerint egy év, de egyébként úgy fél év, több ilyen háttérizébe olvastam, hogy fél év telt el nagyjából. Amíg Luke Skywalker a semmiből fölállította magát master szinte. Igen. Ezzel kapcsolatban, amit most te mondtál, hogy neked egy teljesen másképp jelent meg, ugyanúgy, mint ahogy nekem is. Tehát ez az érdekes a Star Wars-ban, hogy ha meg vagyunk elégedve valamivel, akkor nagyon könnyen el tudunk rugaszkodni tőle, és akkor onnantól kezdve elkezdünk fantáziálni arról, hogy mik lehetnek még, úristen, milyen igen, potenciálok lehetnek a Star Wars galaxisban, miket lehetne megcsinálni, milyen hihetetlen erőforrások vannak amúgy is benne, tehát hogy önmagában a sztoriban, hogy hova lehetne ezt kifejteni, és mi meg lehetne csinálni ezt, meg azt, meg azt. Ha viszont valami nagyon nem megy, akkor rögtön arra fókuszálunk, hogy ez azért nem ment, mert ez meg az béna volt hozzá, ez meg az nem értett hozzá, ez meg az rosszul csinálták, meg rosszul marketingelték, rosszul rakták össze. Furcsa az a számomra, hogy ennyi év után főleg, tehát 45 éve láttam először a Star Wars-t, hogy mennyi mindent beleképzelünk ebbe az egészbe. Tehát, hogy van az a része ennek a dolognak, hogy ez ugye csak egy film, ugye van ez a motto, hogy ez csak egy film, de bizonyos szempontból sokkal több, mint egy film. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mennyi mindent adott ugye a nem csak a rajongói közösségeknek, hanem úgy egész évevő az emberiségnek, és nem csak popkulturális szinten, hanem technikai szinten, mert olyan dolgokat fejlesztettek, amiről korábban nem is álmodtunk, nem is hittük volna, nem is gondoltam volna, hogy én egyszer leülök a premierhez, és majd videót fogok vágni, vagy After Effects-szel megcsinálom a bevezető szöveget, hogy ott legyen minden egyes rendezőjének az elején, hanem az, hogy úgy ivódik bele, hogy nap mint nap találkozok emberekkel, nem is ismerem őket, nem is láttam őket, nem is tudom a nevüket, de a Star Wars-ról idéznek mondatokat. Jellemző mondatokat. És nem csak, hogy én vagyok az apád, hanem mindent. Ami csak lehet, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. És a főnökeim is gyakran ezt mondják. És nem is rajongók ráadásul. Tehát ez ilyen nagyon érdekes dolog.
Erre még vissza fogunk térni.
Igen.
A beszélgetés folyamán. Lehet, hogy majd a következő alkalommal, de ez egy érdekes téma. Viszont most szerintem arról beszéljünk, hogy mi van ott a szék mellett nálad ott a...
Szóval, hoztam egy érdekességet a múltamból és a Star Wars múltjából. Ez ugye az első kiadású Star Wars lemez, dupla soundtrack album, hivatalosan szóval. Ugye az amerikai kiadásról van szó, 2T541-es a katalógus száma, ebből tudhatjuk, hogy ez az első kiadás. Ugye ilyenkor mindig az, hogy persze, könnyű azt mondani, de hogyha rajta van ez a szám, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Minden egyes kiadásnak más-más számai vannak. Ami igazán érdekessé teszi számomra ezt az egészet, ugye ez a történetisége, 81-ben találkoztam először ezzel a lemezzel, akkor is amerikai kiadással. És akkor meg is lepődtem egy kicsit azon, hogy ennyi amerikai kiadású lemez kerül Magyarországra? Tehát 81-ről beszélünk, összesen volt akkor kettő, azaz kettő darab maszek lemez volt itt hazánkban, Budapesten. Nem nagyon lehetett hozzáférni. Tehát jó, ki jár a ismerős külföldre, meg van egy kamionos nagybácsikánk, az ismerősömnek az ismerősének az ismerőse, aki hoz be ilyen cuccokat, de nem volt jellemző arra, hogy bemegyek a sarki boltba és megveszem, vagy megrendelem interneten, mert internetről még kb. 20 évig nem nagyon álmodoztunk, úgy igazi valójában. Ami másik szinten meglepett, az, hogy ennek a lemeznek milyen egyszerű a kivitele. Tehát az, nincsenek rajta képek, nincsenek rajta harsogó színek, semmi, csak a Star Wars logó. És az viszont annyira feltűnően, tehát akkoriban ugye a lemezboltokban így voltak kirakva a lemezek, a kirakatban is, meg a falakon, hogy lásd, hogy mi mit akarunk eladni neked, és rögtön kapjál vérszemet, és rögtön akarjál lecsapni rá. Ugye a hátoldalán meg csak a Darth Vader van, nincsenek felsorolva a számcímek. És ez annyira lenyűgözött, 13 éves voltam akkor, és annyira lenyűgözött ez az egyszerűség, hogy ilyen hatást tudnak elérni ezzel az egyszerű formával, hogy teljesen beleszerelmesedtem a dologba. Egy haverom hozta el kölcsönbe azzal, hogy nem akarod fölvenni, ugye a fölvevés az azt jelenti, hogy kazettára másolni, akkor így neveztük ezt a dolgot, hogy fölvenni, és mondtam, hogy természetesen igen. Aztán jött a következő meglepetés, hogy a két lemez, az egyrészt nem időrendi sorrendben vannak, tehát kronológiában vannak a számcímek rajta, vagyis a számok. A másik pedig az, hogy az első lemezen az első negyedik oldal, a második lemezen meg a második harmadik oldal van. És mondom, ezt most mi félre nyomták? Vagy mi történt Amerikában? Mennyit ihattak akkor, hogy ez így sikerült? És aztán találkoztam más amerikai kiadásokkal is ugye az évek folyamán, és mindegyik így volt megcsinálva. És miért? Aztán kinyomoztam, hogy azért, mert 77 körül jöttek divatba a kéttányíros lemezjátszók. És úgy voltak megcsinálva mechanikailag, hogyha föltesszük az egyik lemezt az egyikre, a másikat a másikra, akkor folyamatosan végigjátszotta a kettőt. Tehát megszakítás nélkül, és ez volt a reklámszlogan ennyi ezeknek a lemezjátszóknak, hogy 3-4 órányi zenei élmény megszakítás nélkül. Tehát nem kell fölállnod, nem kell oda menned a lemezjátszóhoz, nem kell megfordítod a lemezt, mert akkor megszakad az élmény, és akkor csak leülsz szépen a karosszékedbe, és behúny szemmel végighallgatod ezt, és utána csak egyszer kell felállnod, megfordítod a két lemezt, megint elindítod azt a mechanikát, és lejátszod szépen a következő két oldalt. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt, ez viszont az európai és japán távol-keleti kiadásokon nem így volt már utána. Tehát ott első, második, harmadik, negyedik oldal, így konzekvensen. Ott nem foglalkoztak ezzel, nem is volt nagyon, tehát ugye most már csak a DJ-knél látunk ilyen kéttányíros lemezjátszókat, otthoni forgalmazásban, otthoni használaton nem. De ez akkor egy nagy technikai újdonság volt, mint sok más hasonló dolog.
Neked volt ilyen kéttányíros lemezjátszód?
Egy tányíros sem volt.
Te mint rádiós.
Nem, hát én már ugye 2013-ban vágtam bele ebbe a rádiósba,
ja, és már, nem.
Akkor már ilyen dolgok nem voltak, bár szerettük volna. Az öcsém az DJ volt, tehát vagyis az is volt, és tehát ő talán többet tudna ezekről mesélni, ha annak idején ezekkel találkozott, de én most hallok ilyenről életemben először.
Én is, nem tudtam, hogy volt ilyen, hogy lejátsza az elsőt, aztán, hogy is, aztán a második meg a másikon van,
és aztán fordítod egyszer a kettőt,
ja, igen.
És akkor a harmadik, negyedik oldal.
Viszont, ha már ez így szóba került, akkor hadd meséljem, hogy el egyszer jártam egy volt rádiós kollégánál, hogy így mondjam, Molnár Györgynél Csepelen, és ott láttam egy olyan lemezjátszót, ami nem ez a fajta, amiről most beszéltetek, hanem egy ilyen kis vékony lemezjátszó volt, ami viszont két oldalas lejátszással rendelkezett, tehát amikor vége volt az egyik oldalnak, akkor bekapcsolta a másikat. Nekem az is elég nagy szenzáció volt ugye maga módján, mert itthon nem, még csak nem is hallottam róla, hogy ilyen technológia létezett.
Igen, itthon nem nagyon forgalmaztak ilyeneket, ezek általában magánimportból kerültek be, meg ezek a műszaki bizományok hoztak be ilyen extra cuccokat. Tehát amikor jöttek az első két kazettás magnók, emlékszem, 80-as évek elején, az, ami elképesztő volt, és
meg mindenki... Meg a forgófejes, ami lejárt az oldal,
és nem kellett cserélni a kazettán. És elmondom, hogy nekem egy olyan magnót hoztak egyszer Németországból, azon meg én lepődtem meg a legjobban, hogy a két kazettásnak tűnt, úgy első ránézése, csak a második kazetta helyén egy tévé volt. Tehát azt képzeljétek el, hogy a kazettának a méretében egy tévé volt beleépítve, antennával akármi be tudtam hangolni, és a magyar egyes adás az tök jó bejött, a kettes az már nem annyira, az egyesnek ugyan elég erős volt a vételi lehetősége, és egyszer még később, jó pár évvel később, egy videomagnót is rá tudtam kötni. Tehát egy ilyen kis picike tévé volt, vittük magunkkal mindenfelé, elmentünk nyaralni egyszer, emlékszem, Hévízre, és magunkkal vittük, és ott is néztem rajta a műsort. Ilyen zsebtévén gyakorlatilag. Úgyhogy voltak ilyen nagy technikai újdonságok a 80-as években, amik aztán elhaltak, ugye a hangukba haltak, mert sokkal gyorsabb volt a technikai
Nem felülés. Tudom, a kvadrofonról hallottál?
Igen.
Ne? Az első ilyen kvadrofon nagylemez az Elvis Presley 73-as műholdas tévésójának a hanganyaga, amit fölvettek, amit Elvis rendkívül módon utált, mert a hangját nagyon felerősítették a zenekarhoz képest, és hát ez neki nem tetszett. A legelső példa, vagy a legelső kiadás volt ilyen, de aztán utána ezzel le is álltak, mert nem terjedt el. Dolby Surround.
Ugye annak idején a Pink Floyd kísérletezett nagyon sokat ezzel a quadrophon technikával, és ők viszont imádták, mert az ő robosztus hangzásvilágukhoz, ugye a Dark Side of the Moon-ra visszagondolok, hát ott pont ez kellett. Ez az iszonyatosan túltolt zenei hatások, effektek, mindenfélék. És ők nagyon szeretik.
Én viszont nem tudom, mi ez.
Az, hogy mindenhol, akár széket alul, hátad mögül, váratlanul szólalnak meg effektek. Tehát az, hogy megy a zene, úgy körbeöl a zene, és ezt csak meg tök váratlanul, mint egy vonat elmenne a hátad mögül. Aha. Például. Vagy egy repülőgép leszáll a fejed fölött. Tehát egy olyan térhatást csináltak a 70-es években, amire mi most is azt mondanád, hogy te jó ég, ha vissza tudnánk menni egy időgéppel, hogy úristen, ezt már akkor megcsinálták? Igen, megcsinálták. Nagyon sok minden megcsinálták, ami...
A 3D-t már az 50-es években, ugye ezek a szemüvegek.
Igen. Ja, igen. A
mozignál. Tehát az sem mai talán.
A glif mozi.
És ugye a nagy érdekesség benne, hogy mi van benne a lemezbe.
A Berkey poster.
A Berkey poster. Ugye azt szokták mondani, hogy ha nincs benne az eredeti amerikai kiadású lemezbe, akkor nem jön semmit, de hát jó, persze ér vagy 10 dollárt, vagy 20-at, vagy 30-at, viszont ha benne van ez az eredeti poszter, akkor sokkal több.
Ezt föl kell kelnem.
Hajrá!
Számunk meg hány ezer éves sólom van, hogy a Berkey híresen nem tudta, hogy egy ezer éves sólom van a filmben.
Hát ő szerette ezt is egy kicsit túl gondolni.
Itt az egyik felrobban éppen.
Jó.
Ott egy másik ezer éves sólyom.
Ott fölötte a harmadik.
A harmadik. Meg ott is van egy. Négy. Négy ezer éves sólyom a halálcsillag elleni csatában. Tehát ez ettől szép.
Ettől szép, és ugye ő az, aki legendásan nem is látta a filmeket. Tehát egy ilyen nagyon érdekes figurája ennek az egész dolognak. Ugye, és ugye persze az albumnak a belseje, amin hát ilyen promóciós fotókat raktak össze az akkori időszakból. Ugye ez ilyen hivatalos promóciós képsorozat volt, ez került utána ugye Magyarországra is annak idején. Ilyenekből csinálták ezeket a kirakat fotókat a moziknak az elejére, meg újságokba kerültek, meg ilyesmik. Úgyhogy akinek ez megvan, például Steve Sensit emlékszem, ő mesélte, hogy neki az volt az első Star Wars-os, ugye a világnevű gyűjtőjéről beszélünk.
Igen.
Neki az első Star Wars relikviája 1977-ben, akkor újságnál dolgozott a Los Angeles Times-nál, azt hiszem, hogy egy kollégájának a kezében ott volt ez a sajtóanyag, amit a Lucasfilmtől kaptak, és akkor nézegette, vacak, és így bedobta a kukába. És ő meg így utána nyúlt, ő akkor már szerette a Star Wars, a science fiction mint műfajt, és akkor így érdeklődve nézte ugye az elején ugye a Star Wars logó, akármi, és így kivette, és így elkezdte lapozgatni, és így nézte, hogy hát milyen jó kis darab lehet ez. Hát ugye még nem volt akkor még a premier, ez előtte volt a premier előtt, és hát utána ő lett a világ legnagyobb gyűjtője, a rajongói kapcsolatok vezetője, a Lucasfilmnél, stb. Nagyon ismert arca lett az egésznek. És így kezdődött el nála a gyűjtés. A Star Wars gyűjtés, mást is gyűjtött ugye előtte. Nyilván. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része volt az életemnek, a zene nagyon fontos része volt az életemnek, mindig is. Ugye én 15 évig doboltam mindenféle zenekarokban, 3 évig tanultam dobolni előtte, tehát nem csak úgy volt, hogy leültem és egyszer kitaláltam, hogy akkor na mostantól zenéljünk. Nekem fontos volt ez, és ez, hogy a szimfonikus zene is bekerült az életembe, előtte nem is gondoltam volna, és a Star Wars által került be, mint sok más embernek is.
Üdv a klubban.
Előtte ők is azt mondták, hogy eszem ágában sincs meghallgatni egy szimfonikus művet, mert halálra unom magam. Így viszont más, teljesen más aspektusba került, és annyira vizuális ugye a zene, és ezt szerintem mindenki igazolja, hogyha hallok egy zenei témát a Star Wars-ról, tudom, hogy melyik filmben, melyik pillanatban, mi történik alatta a film alatt. És ezzel sem vagyok egyedül szerintem.
És közben meg, hogyha egy nem Star Wars zenét hallgatok, mondjuk a nagy ritkán bekapcsolom a Bartók rádiót az autóban, mert annyira béna a rádió, hogy csak ezt tudom fogni. és valamilyen komoly zene szól, én azt mindig filmzeneként hallom. Tehát tudom, hogy nem annak készült, de látok hozzá egy filmes hangulatot, hogy most éppen üldözik őket, vagy nem tudom. Tehát tökre, nekem is ez hozta be a komoly zenét az életembe, hogy a Star Wars zenéje az egy szimfonikus zene.
Szimfonikus zene, és sláger zene lett, ugye annyira, hogy a végig gondoltam előtte megjelenő filmzenéket, amik nagy klasszikusok voltak. Volt egyszer egy Vadnyugat, Pokoli torony, nem tudom, tehát számtalan ilyen filmzenét lehetne mondani. De mindegyikből egy vagy két téma lett igazán megragadható. Igazán azt mondani rá, hogy igen, ezt Ennio Morricone csinálta, igen, a Halál dala a Volt egyszer egy Vadnyugatból, stb. De a Star Warsból az összes ilyen lett.
Az újabbakra is ezt gondolod?
Nem.
Üdv a klubban.
Nem.
Nem tudom, mi történt. Nekem már a Anakin story, tehát már így az új
trilógia. Már az előzmény trilógia?
Az előzmény, is? Előzmény trilógia sem volt az a nagyon-nagyon.
Pedig még ott is voltak.
De ott voltak slágerek.
Tehát a Duel of the Fates, Battle of the
Anakin, igen, téma, pontosan, meg ezek. De már ott már volt olyan, ami olyan. Nekem legalábbis nem
jött. De még ott is nagyon energikus volt. Ott is hozzá tudom kapcsolni a képeket. Ott is látom, amikor a Duel of the Fates megy, látom, hogy Obi-Wan és a Darth Maul vívnak. Tehát ezek így megvannak. Az új filmeknél meg csak csinadatlan van, és semmi olyan, nem azt mondom, hogy érzelmi kötődés nincsen, de vizuálisan nem kapcsolok hozzá semmit. És ugye korábban, amit mondtam is, hogy a nagy úgymond filmzenes slágerek csak tényleg egy albumon egy volt. Most viszont megjelent egy ilyen album, és akkor varrat 17. Tehát ez valami elképesztő volt. Mert mindegyiknél beúrik rögtön, hogy mit csinált akkor Leia hercegnő, hogyan nyúlt hozzá az R2-D2-hoz, tehát hogy tudott ennyire dramatikussá válni egy zene, az valami elképesztő. Ez kellett mondjuk ahhoz, hogy 43-szor megnézzem a Csillagok háborúját. Ez kellett hozzá. És annyira beleigjen az agyamba ez az egész, hogy már szinte látom magam előtt a filmet, amikor meghallom a zenét.
Hát neked pestikét könnyű volt, de most képzeld el, aki nem Pesten lakik, ahol a Dunamozi folyamatosan játszotta ugye a Csillagok háborúját. Tehát én, meg az öcsém, amikor följöttünk Pestre, a nagynénémünk már fogták a fejüket. Ugye nem oda mentek moziba, nem azt nézitek meg, mert neki muszáj volt. Előtte az a kis magyar animációs filmet, nem is tudom mi a címe, de
Pánik.
Pánik, azaz, így van. Azóta már beszereztem azt is. Már volt olyan is, hogy direkt úgy néztem meg a Csillagok háborúját, hogy előtte megnéztem a pánikot, és utána a filmet, na mondom, nosztalgiázzunk.
És az is hozzátartozott.
És ott volt mellette a trafik, ahol meg a képeket. Igen. Hát, hogy én milyen menő voltam, mert Szegeden nem lehetett ilyet kapni, ez ilyen cuccokat, azért el kellett jönni Pestre.
Igen, a Dunamozi melletti trafik az ilyen, ez ilyen legendás hely volt. Az egy ilyen Mekka volt gyakorlatilag. Nálunk Óbudán volt egy hasonló, és emlékszem a pillanatra, 81. november, amikor az első ilyen trafikos képet megvettem. És csak ilyen próbaképpen lőtték be a köztudatba. Egyébként hozzátartozik, ezeket már a 60-as évektől csinálták ezeket a trafikos képeket, csak először fekete-fehérbe, 2 forint volt akkoriban. A Gyulavitész télen-nyáron című filmet, ha megnézi valaki, már ott is vannak a Koncz Gáborról, mint ez a Gyulavitézről, már ott vannak kitéve a trafikos képek, és a kis csajok már ott nézegetik, hogy melyiket akarják megvenni. És ugyanezt történt velem 81-ben, hogy a trafikba bementem, és akkor egy darab így ott volt, és akkor mennyibe kell 7 forint, akkor 7-es forintért árultak egy színeset. Aztán, amikor ez elfogyott 2,5 perc alatt, akkor jött a dömping, és a Birodalom visszavág égövén, ugye akkor mutatták be nálunk 82. januárjában, elkezdett ömleni, és szó szerint olyan mennyiségben kezdték el önteni ezeket a trafikos képeket, a nagyokat is 7 forintért, de az fekete-fehér volt, utána ugye 8 forintra emelték az árát, ez borzasztó volt, ez egyszerűen skandalum.
Hát egy mozi egy, nálunk Szegeden egy matiné mozi egy ára volt. Igen. Tehát azért csak összehasonlításképpen azért az pénz volt
akkor. Én sokszor mentem 2 forinten moziba, amikor nem volt pénzem, és első két sorban 2 forint volt a jegy. No. Felemelt helyáról 4. Tehát amikor a csillagok háborúra ment, és az kötelezően felemelt helyáró dolog volt, sokáig nem értettem, hogy miért van kettébe vágva a film például. Aztán rá kellett jönnöm, mert nagyon drága volt. És a forgalmazó nem tudta másképpen visszahozni, csak az, hogy kettébe vette, azt mondta, hogy felemelt helyára tudjuk rá már árusítani, mert akkori jogviszonyok szerint nem lehetett volna egy 2 órás filmet felemelt helyára árusítani, egy két órás filmre. Válaszuk ketté, akkor úgy tűnik, mintha sokkal hosszabb lenne, és akkor, akkor így most már lehet. Igen. És amikor csináltunk ilyen első retrovetítést jó néhány évvel ezelőtt a Csillagok háborújából, akkor mi is ketté választottunk. Lement előtte a pánik.
Hol vágtátok meg? Én erre nem emlékszem, annyit gondolkoztam
rá, hogy
Nem, hanem mikor Luke Skywalker befejezi az első fénykardezését, és Ben Kenobi mondja neki, hogy megtetted az első lépést a tágabb világegyetem felé. Nyisz, és utána a következő jelenet, amikor nyílik szét a halálcsillagon az ajtó, és befárad egy tiszt, és közben Dantoinon nem találtunk senkit az égért a világon. Hát hazudott nekünk, ugye.
She lied to us.
És ez annyira belém égett szintén, hogy mikor lement az első tévé sugárzás, miért nincsen félbevágva? Hát ezt nem hiszem el, hogy miért?
És pedig... nekem meg az volt a visszatérő agyfrászom, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy össze-vissza kivagdostak belőle, de néha olyan hosszú, vagy egy percnyi részt, tehát a vacakópiák, ugye?
Vacakópiák.
Amikor, igen. Emlékszem, Szegeden készítettem egy interjút még a rádióba egy mozigépésszel, és ezt akkor is felvetettem neki, hogy hát mondom, hát ez borzasztó volt.
Igen, hogy... amikor tényleg rákattansz egy ilyen filmre, és hosszú megnézed, most már digitálisan tök mindegy. Mert
persze.
Most már nincs ilyen. De akkor, és volt olyan, hogy visszatértem én is, sok ilyen kedvencem volt, különben Dűbe jövünk. Az is egy olyan izé volt, film élmény volt, a Bud Spencer, Terence Hill, hogy mindig beültem, és mindig végigrögtem az egészet, hogy szórakoztató volt. És rengeteg ilyen film volt. Azt tudom, hogy a Csillagok háborúját akárhányszor játszották nálunk Óbudán, Óbuda mozi, kis csőmozi volt. Ugye a csőmozi azt jelenti, hogy hosszabb
hosszabb széles.
Duplája volt majdnem, mint a szélessége. Manapság azért négyzetes, nagyjából négyzetes alakúak, vagy pedig inkább téglalap, de szélesség, tehát hogy a nézőtérre szélesek a mozitermek. Egy olyan mozi volt, ami fapados volt, nem volt kárpit a székeken, meg mit tudom én, monohanggal, akármi, de minden egyes alkalommal, amikor hétvégente bedobták matinéként már a rendes forgalmazás után a Star Wars-t, mindig dúig volt. És egyszerűen már a sütőtökön ott kellett állnom délután
a jegyet venni. Azok a sorok. 80-as évek sorai.
Azok a sorok. Hát,
aki azt nem élte át, az nem tudja.
És tökre izgultam, hogy úristen, mondom, mire beérek a pénztárhoz az utcáról, ott igen. Álltunk itt fiatalok dugik, és beérek a pénztárhoz az utcáról, még legyen jegy vasárnapra, mert most mi fog velem történni, nem tudom megnézni, vasárnap délelőtt 10-től a Csillagokháborúját.
Istenem. Ahogy mondod, ott érzem, mint egy időutazás.
Borsozik a hátad.
Igen, igen. Hát ezt csak a mi korosztályunk tudja.
Igen.
Mert ezek az élmények. Én a Birodalom visszavágra, amikor megvettem, mentem, hogy na majd most már végre látom, és az orrom előtt fogyott el a jegy. Már nem volt arra a napra, és akkor
én is elmentem a Vörös Csillag moziba, emlékszem, írtatlanul hosszú sor, ott úgy volt, hogy egy udvaron keresztül ment a sor, ami az most már egy szálloda a Vörös Csillag, egykori Vörös Csillag mozi, udvaron keresztül ment a sor, beértünk nagy nehezen, végre kiszolgáltak minket, és ugye akkor még nem elektronikus pénztárral ment, hanem tépkedték a jegyet, és vették ki a fiókból.
Te is gyűjtötted a jegyeket?
Én is gyűjtöttem.
Gondolta.
És tépkedték a jegyet, és akkor kivették a fiókból, melyik napra szeretne, és akkor kivette a megfelelő kis fakból a izét, és akkor azt adta el. És mire odaértem, addigra pont az orrom előtt folyott el új a jegy, hogy mondta, ott volt egy srác. Ugye csütörtökön mutatták be a filmet, és már játszották ilyen fél egytől. Oké, de hát megy a tanítás. És a 80-as évben nem lehet ellogni a izéből, mert akkor karóba húztak minket, nem lehetett csak úgy elszaladgálni a moziba az iskolából, ezt hogy fogjuk megoldani. És azon filoztam, amikor odaértem én, és közölték, hogy már elfogyott. Ilyen nincs. És jött egy haverom, aki az első Star Wars lemezt annak idején felhozta a kölcsönbe, ő mondta, hogy figyelj, apám a tévénél dolgozik, van egy speciális bérlete, csak ki kell töltenünk egy szelvényt, beadjuk a izébe, nem is kell fizetni érte. 10 alkalomra szól. Mondom, ilyen van.
És csak most szól.
Ilyen van. Azt mondja, persze. És akkor a fénymozit találtuk meg Újpesten, ami szintén egy kis volumenű mozi volt, most azt hiszem valami gyors étterem, ha jól emlékszem rá. És oda mentünk a pénztárhoz, volt jegy, természetesen. Kitöltötte a haverom a izét, 3 jegy, mert egy másik haverja is eljött, kitöltötte a 3 szelvényt, beadta, és adták a jegyet, és nem kellett érte fizetni. És így ott álltam, hogy tényleg, nem kérdezett, hogy tényleg. Hát az ilyen a mesébe sincs. Elmentünk utána az izére, az előadásra, de az is fél egyre szólt. És előtte én napokig gyomorgörcsön volt, hogy a torna óráról hogy fogok ellógni. Tehát én nem tudok kisétálni csak így az iskolából, és, de akkor én nem voltam becsukva az ajtók, meg minden, de nem mentél el. Tehát nem volt az, hogy ott áll az őrség, és nem engedke az ajtón. Hát én ezt hogy fogom megoldani? És anyám megkönnyörült rajtam, és látta, hogy mi baj van. Hát mondom, nagy baj van. Olyasmi van. Nekem van egy mozi jegyem a fénymoziba, fél egykor fog kezdődni, és hát mondom, akkor éppen tornaórán vagyunk, és nem tudok odaérni. Utolsó óráról mondom, el kéne jönnöm, hogy jó. És megkönnyörült, és írt nekem egy igazolást, hogy családi okok miatt a fiamnak most el kell jönnie a izi előtt, a tornaóra előtt. Megmutattam a tornatanárnak, tudomásul vette, összepakoltam a cuccaimat, eljöttem. És pont így odaértünk a izére. A haverom viszont, akivel egy osztályban jártam, ő nem kapott igazolást, úgyhogy ő lógott. Ő rendesen lógott, és mondom, te? Hát azt mondja, lógok.
Na, akkor meg lehetett oldani.
Igazolatlan óra. Viszont az a meglepetés, ami ért akkor ott, mert ugye előtte olvastam a könyvet, de nem számoltam rá, hogy mi fog történni a vászon. Voltak elképzelésem, az ember vizualizálja ilyenkor.
Bocs, most melyik részről van?
Azt
én is olvastam, igen.
És nem tudtam elképzelni azt, hogy ezt így fogják megcsinálni. Tehát láttam képeket már előtte magazinokban, de az, hogy ez ilyen lesz, ez ilyen, Atya Úristen. És ami a legnagyobb meglepetés volt, Star Wars logo az elején. Mondom, mi van? Ja. Én azt hittem, hogy Empire Strikes Back logo lesz az elején. Uh-huh. És ezt csak jön a felirat, 5. epizód.
Úgy van. Na.
5. epizód, The Empire Strikes Back. Mi az 5. epizód? Mi? És akkor még nálunk a moziban még mindig epizód cím nélkül ment a Star Wars. Tehát az első kópiákat kaptuk meg, és azok mentek még 86-ig. 85. december 31-ig hivatalosan, és ki tudja, még meddig játszották a vidéki mozik és kultúrházak. És teljesen le voltunk gyökölve. Ez hogy lett 5. rész? Hát eddig a csillagháború az első. És ez folytatólagos történt. Akkor az a 4. És ugye kiderült utána, 81. április 14-től már ez 4. rész volt, ugye az amerikai, talán a 4. amerikai premiernél, amikor 4-szer került Amerikába moziba a Star Wars, akkor tették be, és utána már így működött ez az egész, és nálunk már ugye a 84-es TV sugárzáson is már kötelezően ezt a kópiát kellett lejátszani. Tehát nem volt célszó, akkor a Magyar Televízió ezt a kópiát kellett, hogy lejátsza ezt a 4. részes elejét. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa történet volt, de ez egy katartikus élmény volt ez is, mint az első.
Emlékszem, én is a haverokkal erről beszélgettünk, hogy biztos nekünk nem hozták el, mert ezek a komcsik, ezek biztos minket, tehát már olyan ilyen, akkor még nem volt ez a szó ismert, vagy kifejezés, hogy összeesküvés elmélet, de mi már gyártottuk, hogy vajon miért nem kaphattuk meg, vagy a többi részt majd mikor jutatunk hozzá, vagy stb. Tehát ilyen teljesen idegesítő volt, hogy nem tudtuk, hogy mi történt. Miért? Csak miért azt látjuk, hogy 5. rész. Miközben úgy adják el, hogy vagy a második, ugye, tehát, hogy a birodalom visszavág. De logikailag ugye mégis hát azt láttuk, hogy na ez lehet a folytatás.
Igen, abszolút ez volt a folytatás. És ugye könyvben sem volt előtte semmi nyoma, tehát én akkor próbáltam nyomozgatni ezért, hogy mi nem tudtam rá értelmes magyarázatot, 82-ről beszélünk, nem találtam rá értelmes magyarázatot, és nem is kommunikált előtte senki. Tehát nem olvastam előtte ilyen kritikát róla, hogy akkor ez most ötödik részén fog bekerülni a moziba, csak ott álltam, hogy ott ültem ledöbbenve, hogy ez most mi.
Nem voltál vele egyedül.
A premier napján. Úgyhogy ez teljesen meglepő volt, mint utána a Jedi visszatér, amit két héttel a premier előtt láttam a Vörösmarty kert moziba, és ott meg ahogy elkezdődött, és már teljesen odaig volt. Ezt nem hiszem, a harmadik rész, úristen, ez valami elképesztő.
Azt hittem az alámondásos és videóverziót.
Nem.
Én Szegeden a Tisza gyöngyébe azt. És csak a felétől, Yoda halálától.
És lement, lemegy ugye a főcím, és lemegy a kép, és megint egy halálcsillag. Ez komoly. Most állandó halálcsillagokat fogunk gyártani. Most megint egy halálcsillag. És ahhoz képest az azért jó meg volt oldva. Tehát most már azért vannak kétségeim, amikor mindenféle bolygópusztító fegyverek előkerülnek, meg a Starkiller előkerül, meg még nagyobb halálcsillag, meg akkor a halálcsillag, hogy most már nem fér be a galaxisba. De akkor azt mondtam, először meglepődtem rajta, hogy húha, itt lesznek azért problémák, de azért egész jól megoldották azt a részét a sztorinak. Úgyhogy
képzeld, én azt gondoltam, hogy nem robbant föl rendesen.
Ja, azért,
mert amikor megláttam az első fényképeket újságokban, itt ottam, ott mondom, ez mi? Tehát ez a ez mi feeling, ez
engem is elkapom. Én is azt hittem, hogy
na, ugye? Hát úgy nézett ki.
Az igazából
hát
az mondom, egyes csak nem robbant fel.
Oh, igen. Nem, valami nem. És emlékszem, utána nézegettem, de hát mondom, hogy nagyon fölrobbant. Akkor mi lehet? Vagy esetleg úgy, de hogy? Hát vagy miért? De ezek, hogy visszagondolok az időbe, hogy teljesen följön a mai napon is, hogy miket, hogy éltem át. Tehát 83 nyara nekem egy rém, egy borzasztó. Egyrészt feloszott a Hungária, másrészt rohangáltunk, minden nyáron le voltunk a nagynénénk balatongyöröki nyaralójába, és ott Tapolcára meg Keszthelyre jártunk bevásárolgatni. Én meg akkor mindig elhúztam a csíkot a könyvesboltba, hogy lehet már kapni az új részt, mert ugye előtte a Birodalom visszavágott, mai napig emlékszem rá, hogy megláttam ott a Kárász utca kirakatába Szegeden, és azonnal rohantam be és vettem meg, és azt gondoltam, hogy na majd akkor ez az új rész is.
Először és ahhoz képest az 85 májusában jelent meg.
Borzasztó.
Tehát ahhoz képest még nagyon sokat késett, és én már azt hittem, hogy ez már nem is fog. És ez csak ott volt. Akkoriban még nem volt a könyveknek, abszolút nem volt marketingje. Tehát emlékszem a Birodalom visszavágnak ról, az, hogy megjelenik egyetlen könyv változatban, egy napilapban volt egy ekkora írás, hogy Donald F. Glut könyve, a Birodalom visszavág hamarosan meg fog jelenni. És én akkor, most képzeljétek el, hogy egy 13 éves gyerek fölhívja a Kossuth kiadót, mint olyat, és így pacekba így neki intézem a kérdést az első embernek, aki fölveszi a telefont, hogy akkor mikor fog ez megjelenni? És akkor ez a döbben csend, hogy most mi van, fiam? Most komolyan, most ezt a figyelséget kérdezett tőlünk. És én megtettem. Fölhívtam, és nem tudtak rá korrekt magyarázatot mondani. Ez 81 decemberében volt, aztán mégis december végén tudtam megvenni a könyvet. Emlékszem, 30-án keveredtem a Florán üzletközpontnak a könyvesboltjába. 22 forintba került a könyv. Nagy nehezen összekapartam rá a pénzt. Az akkor egy tizenévesnek azért sok pénz volt. Uh-huh. És hazafelé már elkezdtem olvasni. És egy helyen megbotoltam, és kiesett a kezemből a könyv. Mai napig szégyellem. De nem bírtam egyszerűen letenni. És úgy volt, hogy én kiolvasom most egybe. Tehát nem érdekel semmi, kiolvasom egybe, elaludtam éjfél körül, és reggel fölkeltem, hogy hozzakon, hol a könyv? És hihetten kerestem, és gyorsan befejeztem. Mondom, hogy idén letudjam a Birodalom visszavágót, és meglegyen az izé. Úgyhogy ha lehet meghatározó élményként mondani ezt a vonulatot, ez folyamatosan ott volt az életemben. A Star Wars gyerekként is, és utána felnőttként is.
Erről nem lehet leszokni.
Nem,
tehát
nem.
Legalábbis az eredeti trilógia, vagy én legalábbis ezzel így vagyok, az egy, pedig az életemben sok minden változás történt a gondolkozásmódomban, mindenben, de ez
a Star Wars maradt.
Az ide az beépült, és igen, az ott maradt.
Igen. És az a furcsa, amikor volt Szatori Dávid például, meghívott vendégünk szinkron miatt, és ő volt egyébként a Finnnek a hangja. És ő elmesélte, hogy 89-ben született, amikor már volt Star Wars. Tehát neki nincs olyan élménye, hogy mi volt a Star Wars előtt, milyen volt a mozis lét a Star Wars előtt, milyenek voltak a filmek a Star Wars előtt. neki, amikor megszületett, és már gyerek volt, meg már réges-rég meg volt a Star Wars, és már abba született gyakorlatilag bele. Tehát, hogy már ismerte mindenki a Star Wars, és erről beszéltek. De ugye például Rajkai Zoli, aki nagyjából velem egyidős, ő meg mondta, hogy hát ez valami elképesztő volt, ugye neki is. És sokat, szerintem sokat tett azért, hogy ő is színész legyen. Tehát, hogy volt rá ilyesfajta hatása. És beszéltem olyan újságíróval, aki azt mondta, hogy azért akart újságíró lenni, hogy egyszer majd Harrison Fordnak készíthessen interjút. Csak ezért. Tehát, hogy voltak ilyen motivációi az embereknek.
És a Rajkai volt a Krennic igazgató hangja?
Nem, a Paul Dameron.
Ja.
A Paul Dameron. A Krennic igazgató a Csankó Zoltán.
Csankó Zoltán, összekevettem.
Csankó Zoltán volt, aki ugye nagyon, nagyon érdekesen mondta, hogy a Ben Mendelsohn ugye beszédhibás, és először azt akarták, hogy az ő beszédhibája is bekerüljön a szinkronba. És fölvettek először olyan jelenteket, ahol a beszédhibát kihozták. Tehát ugyanúgy kellett beszélnie, mint a Ben Mendelsohnnak, és valami szörnyű volt. Annyira rosszul, megnézték utána jelentet, úristen, ezt ne! Hát ezt hagyjuk a fenébe, és akkor elvetették ezt a szálat. Miközben pedig jó néhány olyan filmje van, most például legutóbb a Marvel-be, ahogy bekerült a Ben Mendelsohn, ott viszont úgy beszélnek már, hogy igen, mert egy idegen lényt játszik, aki alakváltó. De, és ahhoz nagyon jól illik ez a fajta beszédstílus, mert úgy érzed rajta, hogy ez a krapek valahogy nem ide való. Tehát, hogy valami gáz van vele, persze, mert alakváltó, és össze-vissza váltogatja a külsejét. A Krennic igazgatónál viszont éreztem egyfajta ilyen, ezt a nem is elegáns dolgot, őt először talán ilyen intellektuális karakterként akarták beállítani, aztán kiderült, hogy nem annyira az, ő inkább egy ilyen technokrata, hát igazgató, hát most mi? Hát a project manager gyakorlatilag, de jól lett neki a Csankó Zolinak ez a igazán elegáns hangja. Tehát, hogy ahhoz a szereléshez, az a ruházathoz, az a megjelenéshez jól lett neki ez az egész. Úgyhogy megértettem végül is a szinkronnak az elképzelését, hogy hagyjuk ezt a beszédhibás vonalat, inkább beszéljen rendesen a környék igazgató.
Na, kedves hallgatóink, illetve nézőink, a mai alkalomban egyelőre ennyi fért bele. Azt mondom, szuper jó kis beszélgetés volt. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, nektek pedig a részvételt. Barta Zoltánt, Váci Krisztiánt, Horváth Edét és Varga Csongort hallottátok, láttátok. És ezt még folytatni fogjuk. Sziasztok!
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 Pá! Thank you.